Akkor szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és ahogy a kipakolt eszközökből látják, egy kicsi kárpótlást igyekszem nyújtani az előző héthez képest. Az előző hét az elég fárasztó volt, rengeteg egyenlet, és nem tudtam kísérleteket bemutatni, nem olyan volt a téma. Ezt most be fogom pótolni, a mai órán az optikával foglalkozunk, ami természetéből fakadóan látványos, hát persze hát a fényről szól, és több kísérletet is bemutatok, remélem, hogy ez a felvételen is jól fog látszani. Nos, hát beszéljünk a fényről akkor egy picikét. Mi is az a fény? A fény nagyon összetett jelenség, a 20. században ismertek föl még egy csomó mindent a fénnyel kapcsolatban. Minden esetre az biztos, hogy a fény a jelenségek egy nagyon széles körében transzverzális hullámként jelentkezik, kezelhető. Méghozzá a terjedés irányára merőlegesen elektromos és mágneses tér hullámzik a fényben. A látható fény esetén majd mindjárt kiszámoljuk olyan nagy frekvenciával, hogy ezt közvetlenül kimutatni nem tudjuk, ilyen 10¹⁴ Hz nagyságrendű a frekvenciája. Tehát nem is volt egyszerű fölismerni, hogy a fény elektromágneses hullám, de mára már ezt tudjuk, és többszöri több kísérlettel ez bizonyítva is van. Tehát mindaz, amit az általános hullámokról mondtuk, a fényinterferencia, a Huygens Fresnel elven, minden, az igaz a fényhullámokra is. De a részletek eltérnek. Például azért, mert a normál, a szemünk számára érzékelhető fény, az 1000 milliméternél is kisebb hullámhosszúságú, viszont cserébe óriási sebességű, 3×10⁸ méter per szekundum sebességű. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a fény terjedését nem tudjuk érzékelni, annyira gyors. Most lehet ilyen példákat mondani, hogy 1000 másodperc alatt eljut a fény Győrből Szegedre, mert vagy másodpercenként 7,5-szer meg tudná kerülni a Földet, hogyha az egyenlítője mentén kergetnénk tükörsorral végig. Tehát hétköznapi értelemben végtelen gyakorlatilag a terjedési sebessége. A hullámhossza viszont 1000 milliméternél is kisebb, ami azt jelenti, hogy nem is olyan egyszerű kimutatni, hogy a fény hullám. Nos, majd itt ezen az asztalon néhány egyszerű kísérlete mégiscsak ki fogom mutatni, hogy a fény tényleg hullám. A fénysugár, amit a hétköznapi értelemben annak nevezünk, azonosítani tudjuk nem más, mint síkhullám formájába terjedő fény. Persze minden síkhullám valahol véget ér, és a szélén van egy kis fényelhajlás, igen ám, de ez nagyon csekély mértékű, mert 1000 milliméternél kisebb hullámhossza van, úgyhogy még egy 1 milliméter széles nyaláb is 1000 hullámhossznál nagyobb szélességű. Tehát ezért nagyon sokszor a fényelhajlás hatása az nem érzékelhető. De azért nagyon sok mindent befolyásol a fény hullámhossza, és először nézzük meg ezt az ábrát, ami néhány fontos dolog található. Méghozzá a teljes elektromágneses színképnek a részei vannak ezen az ábrán feltüntetve. Nézzük csak meg. Az a helyzet ugyanis, hogy az elektromágneses hullámok egy nagyon tág családot alkotnak, amik egy nagyon szűk részharmaza a látható fénynek a tartománya. Itt ilyen dupla skála van, a frekvencia és a hullámhossz is föl van tüntetve ezen az ábrán. Persze a C egyenlő lambdászor F képlet, C a fénysebesség, C egyenlő lambdászor F alapján ezek egymásból számolhatók. És itt ezen a dupla skálán vékony zöld vonalakkal vannak a fő elektromágneses hullámtartományok szélei jelezve. Ez a keskeny sáv itt középen, ez a látható. Itt van. Valamennyivel 1 mikrométer, tehát 1000 milliméter alatt, 380 és 760 nanométer közötti elektromágneses hullám az, amit mi a szemünkkel fényként látunk. Ha megyünk a kisebb hullámhosszak, azaz a nagyobb frekvenciák fele. Ezen az ábrán balról láthatót az ultraibolya tartomány határolja, még balra a röntgen tartomány található 10 nanométer alatti hullámhossznál. jobbra, tehát a nagyobb hullámhosszak fele, pedig szépen sorra az infravörös, amit szoktak hősugárzásnak is nevezni, a mikrohullámú, majd 10 cm fölött a rádiótartomány található ezen az ábrán. Az az érdekes, hogy mindezek a hullámfajták igaziból teljesen azonos természetűek. Mind-mind elektromágneses hullám. Csak látjuk, hogy több nagyságrendet különbözik a hullámhosszuk. És ezért más gépekkel tudjuk őket érzékelni, más gépekkel tudjuk őket kelteni, és mások az alkalmazásai. És az embernek gyorsan eszébe juthat, persze a rádió ugye a távközlésben lényeges, a röntgennel ugye átvilágítanak minket, amikor vizsgálják mondjuk a tüdőnket, az ultraibolya, az a napsugárzás egy jelentős része ultraibolya tartományba esik, kicsi, de azért nem számottevő része, az ultraibolya sugárzás, majd látjuk, kémiai reakciókat vált ki, például megfakítja a festékeket, a napsütésnek kitett festékrétegeket. Régebben kémiai sugárzásnak hívták az ultraibolya tartományt. Vagy az infravörös sugárzás, a szobahőmérsékletű testek az infravörös tartományba sugároznak, és ezért, hogyha olyan készülékünk van, ami ezt érzékeli, akkor éjszaka fényforrás nélkül is meglátjuk a környezetüknél melegebb testeket. Azt hiszem, nem kell ezeket említeni, hiszen mindenki a hétköznapi életben, vagy akár a filmekben is, amikor mennek a katonák éjszaka, és akkor az infravörös cuccot oda teszik a szemük elé, akkor éjszaka ezek segítségével látnak. Szóval találkozunk ezekkel. Az az érdekes, hogy ezek lényegében nem különböznek egymástól. Csak hát persze más műszerek szükségesek a kezelésükhöz, és ezért különböznek. És meg kell mondani, ezek a zöld vonalkák az ábrán elég önkényesen vannak behúzva. Nincs éles határ mondjuk a mikrohullám meg a rádió között. Hát történeti okokból ide húzták be. Lehet, hogyha megnéznek egy 10 évvel ezelőtti könyvet, vagy egy 20 évvel ezelőtt, még máshol voltak ezek a határok. Meg szokták további részekre felosztani őket. De most ezzel nem foglalkozunk, mi csak a fénnyel szeretnénk foglalkozni. Azok a fénysugarak, amik csak egyfajta hullámhosszúságot tartalmaznak, azokat úgy nevezzük, hogy tiszta szín. Tehát azoknak a színét tiszta színnek nevezzük. Ezek hétköznapi értelemben, hétköznapokban a szivárvány esetén találkozunk ezekkel, a szivárványnak a színei. Tehát az ibolya kék, ciánkék, zöld, stb. Nem sorolnám föl, látja mindenki maga előtt. Ezen az ábrán itt egy skálán a nanométerbe értett hullámhosszok is föl vannak tüntetve. Például a 600 nanométer az egy narancssárgás szín, vagy a 700 az ilyen mélyvörös színnek felel meg. Ennek se élesek a határai, és egy kicsit embertől is függenek, hogy pontosan milyen színt hogyan látunk. Aztán vannak olyan színek, például mondjuk a lila, vagy a, mit tudom én, a rózsaszín, amik nincsenek benne a szivárványban, azok több hullámhossznak a keverékéből állnak össze, és így jönnek a színek. A fény sebesség, előbb már említettem a közelítő értékét, a 300 000 km/s, egész pontosan ennyi a fénysebessége, ami ide ki van írva, nem olvasnám föl ezt a 9-jegyű számot. Az az érdekes, hogy pontosan ennyi a fénysebessége, mert az ESI mértékegységrendszerbe ezt tették alapszámnak, és valójában ez a méternek meg a másodpercnek a váltószáma, mert úgy tűnik, hogy a fénysebesség az az univerzumnak egy nagyon fontos állandó paramétere. Állandóbb a fénysebesség, mint hogy a Földnek a mérete, vagy egyéb körülöttünk található hétköznapi tárgyaknak a mérete állandó, és ezért kötik ehhez a mértékegység alap számait. Ez az érték, ez a C érték, ez a vákumban értendő fénysebesség. Különböző közegekben ugyanis más sebességgel terjed a fény. Ide van néhány példa írva. Mondjuk a 0 fokos levegőben 1,00029 szer lassabban megy a fény, mert ez itt az aránya a vákumbeli és a közegbeli fénysebességnek. A közegekben mindig egy picit lassabban megy a fény. Ez az úgynevezett törésmutató, a Schnellius-Descartes törvénynél, amikor levezettük, hogy közeghatáron hogyan változtatja meg az irányát egy hullám, akkor lépett föl a hullám sebességeknek az aránya. Vagy nézzük, üvegekben, üvegfajtától függően másfél és 1,9 közötti érték a törésmutató. A hétköznapi életben található legnagyobb törésmutatói anyag a gyémánt, 2,4 törésmutatóval. Tehát abban alig megy gyorsabban a fény, mint 100 000 km per szekundum. Na hát persze ez is a hétköznapi értelemben végtelennek vehető, tehát nem érzékeljük, csak a törésnek az iránya szempontjából fontos ezt az egészet megadni. Fontos megjegyezni, hogy a különböző közegekben egy picit hullámhoz függ a fénysebessége. Ezt a jelenséget disperziónak nevezzük, és majd az optikában a képalkotó eszközök hibáinál ez egy nagyon fontos jelenség lesz, hogy minden fénytöréskor egy picit színeire bomlik a fény, ennek a hatásától meglátjuk, most tegyük egyelőre félre ezt a tudást a fényről. Nézzük, néhány dolgot azért még mesélnünk el a fényről, amiben a normál hullámoktól különbözik. Például az interferencia. Azt mondtuk, hogy a fény ugyanúgy interferál, mint minden hullám. Ez igaz, csak egy megjegyzést kell ehhez fűzni. Méghozzá azt, hogy a legtöbb fényforrásnak a hullámvonulata időről időre ilyen véletlenszerű fázisugrásokat tartalmaz, úgy, mint ezen az ábrán látható. Tehát vannak olyan szakaszok, amit koherens szakaszoknak nevezünk, amin belül egyetlen színuszként jellemezhető egy egyszínű fénynek a hullámvonulata, de aztán egy picit megzavarodik a fény, kiesik a ritmusból, és egy véletlenszerű fáziseltolódás bekövetkezik. Aztán megint egy hullámvonulat, aztán megint egy fázisugrás. Ez el tudja rontani a fény interferenciáját. Például a két pontból kiinduló hullámok interferenciájánál, ugye az volt a feltétel, ha az útkülönbség a hullámos egész számú többszörös, akkor erősítést kapunk. Itt még ki kell azzal is egészíteni, hogy de az útkülönbség nem lehet nagyobb, mint egy ilyen koherens szakasznak a hossza, mert akkor már bekövetkezik egy véletlen fázisugrás, és akkor elromlik az egész interferencia. A hétköznapi fényforrásoknak 10 milliméternél is kisebb a koherencia hossza. Ezért se tapasztalunk a fény esetén a hétköznapokban interferencia jelenségeket. Mert ha 10 milliméternél nagyobb útkülönbség van, akkor már megváltozik a fénynek a terjedési iránya, megváltozik a fázisa, bocsánat, és akkor az elrontja az interferencia jelenségeket, és ezért nem ismerünk a hétköznapi életben föl interferenciát a legtöbb fényforrás esetében. Ezzel szemben a 10 mm, tehát például a lámpák 10 mm-es hullámhosszával szemben, a lézereknek, mint ami ezen az asztalon is található, és ezzel fogok néhány kísérletet rövidesen bemutatni, a legolcsóbb lézernek is legalább 10-20 centi a koherencia hossza, de a kicsit jobban kivitelezetteknek akár 100 méteres koherencia hossza is lehet, és azokkal sokkal könnyebb ilyen interferencia jelenségeket bemutatni, ezért is fogom ezt a jelenséget fölhasználni a bemutatásba. Aztán még a fénynek az általános jellemzésekor meg kell egy jelenséget említenünk, amint csak átfutunk, tehát számolós példa vagy ilyesmi nem lesz, tudjanak a fogalomról, csak elméleti kérdés szintjén néhány elméleti kérdés bukkanhat fel a vizsgán is. Szívesen beszélnék róla különben, mert kedvenc témám az optika, csak az idő hiányában megemlíteni tudok néhány jelenséget csak. Ez a jelenség, amit itt megemlítünk, ez a fény polarizációja. Mivel transzverzális hullám a fény, tehát mondjuk arra megy a fény, és erre merőleges az elektromos térerősségvektor, pontosabban erre merőlegességben rezeg, tehát mondjuk föllerezeg az elektromos térerősségvektor, ezért többféle irányítottságú is lehet a fény, többféle polarizációjú. Lehet, hogy egy arra menő fényben függőlegesen, vagy viszintesen, vagy valamelyik ferde állapotban találhat az elektromos térerősségvektor. És ez különbözik az a fény, amiben függőleges, meg az a fény, amiben viszintes az elektromos térerősségvektor. Nyilvánvaló, hogy fényinterferencia esetén egyáltalán nem mindegy, hogy két függőleges polarizációjú, vagy egy függőleges, meg egy viszintes polarizáció fény találkozik. Hiszen az egyik esetben párhuzamos rezgések, másik esetben merőleges rezgések összege valósul meg, ahogy azt tanultuk a rezgések összetételenél. Na most ez is egy olyan dolog, hogy a legtöbb fényforrás polarizációja, ugyanúgy, mint a fázisa, nagyon gyorsan változik, és a hétköznapi életben a legtöbb fényforrásról olyan fény jut a szemünkbe, aminek hol ilyen, hol olyan, hol amolyan a polarizációja, és a másodperc törtrész alatt ide-oda ugrál, ezért ezt a hétköznapi életben általában nem ismerjük föl. Mégis vannak olyan anyagok, amik csak mondjuk az egyik polarizációt engedik át, vagy átlátszó felületről való visszaverődéskor, mondjuk az asztal lapnak a lak rétegéről, ahogy visszaverődik a lámpa fénye, nem egyformán verődnek vissza a polarizációs irányok, és ezért a például ebben a teremben körülnézve polarizált fényt mondjuk az asztal lapján levő csillogásból láthatok. Mindjárt ezt kimutatom egy ábra, hogy milyen polarizációjuk is ezek a fénysugarak. Igen, itt van ez az ábra. Ezen láthatjuk, hogy egy viszintes átlátszó felületről ferdén visszaverődő fényben, a visszavert fényben több lesz az a fény, ami viszintesen polarizált, tehát az elektromos térerőssége viszintes. Ebben a fényben, amit látok csillogni az asztallap felszínén, több az a fény, ami viszintesen, mint ami függőlegesen polarizált. Sőt, van egy olyan szög, az úgynevezett Brewster szög, ami esetén a visszavert fény teljesen polarizált lesz, tehát csak viszintes komponest tartalmaz. Érdekes módon egyszerű geometriai jelentése van ennek a Brewster szögnek. A Brewster szög akkor lép föl, amikor a visszavert és a megtört fénysugár éppen 90 fokos szöget zárnak be egymással. Ebből mellesleg ki is lehet számolni ennek az értékét. Mint említettem, ezzel most itt nem fogunk számolni, ugye a különböző tananyagrészeket szakoknak megfelelően különbözőképpen súlyozzuk. Én úgy gondolom, hogy ezeken a szakokon bizonyos részleteket elhagyunk mondjuk az optikából, és számolást nem nézünk. Ennyit tudjanak róla, hogy a visszavert fény polarizált tud lenni, és ezért ezt különböző esetekben föl lehet használni. Csak úgy elméletben megemlít, hogy mire lehet ezt felhasználni. Például, hogyha nekem van egy olyan polár szűrőm, ami kiszűri a viszintes polarizáció fényt, de a függőlegeset átengedi, és ezt ilyet teszek a szemem elé, ránézek az asztallapra, akkor nem látom a csillogást. Viszont magát az asztalt látom, mert az asztal többi részéről mindenféle polarizáció a szemembe jut. Le tudom csökkenteni a csillogásnak a szerepét. Ilyen polarizációs szűrős szemüveg lencséket alkalmaznak például olyan napszemüvegekben, amit ajánlanak autóvezetéshez. Mert nagyon sokszor az úton levő tócsákról, vagy magáról az útfelszínről visszaverődött fény, ahogy becsillog, viszintes, vagy részben viszintes polarizációjú, és egy jó polárszűrő ezt sokkal nagyobb mértékben csökkenti, mint a környezet egyéb fényeit, és ilyen módon vezetéskor kényelmesebb ezt használni. Meg a polarizált fényel különben ilyen anyagvizsgálati, meg egy csomó mindent lehet, csinálni, hát én itt erre sajnos nem tudok kitérni.